Hello, hello, sziasztok, ez itt a Szabad Egyetemi Rádió. Üdvözlöm titeket a frekvencián. Hello, üdvözlök mindenkit a stúdióban. Sziasztok!
Sziasztok!
Én Fanó vagyok, de szeretném, hogyha mindenki bemutatkozna. Menjünk tőlem balra.
Fekete László.
Azért még valamit mondhatnál magadról. Ja, hát,
természetesen az ELTE-nek a hallgatója vagyok.
Mint ahogy itt mindannyian.
Így van, mesteren elsős. Mit mondjak?
Mondjuk,
nagyon szeretem Pestet, kommunikációt tanulok.
Köszönöm
hát,
szépen.
Hát, ennyi.
Szia! Én Molnár Viktória vagyok, 23 éves, azt hiszem. Nyíregyházáról jöttem, és a Debrecen Egyetemen tanultam először kommunikációs médiatudományt, aztán itt folytattam a mesterképzést.
És hogy tetszik Pest?
Nagyon szeretem. Nagyon tetszik ez, hogy ilyen nyüzsgő élet van itt, nem úgy, mint Nyíregyházán vagy Debrecenben.
Ahol dugnalom van, nyilván.
Igen, természetesen.
Köszi szépen. Szia!
Szia! Én Csavai Bernadett vagyok, 22 éves. Az EGRI főiskolán tanultam kommunikáció és médiatudományt, és most pedig az ELTE-n próbálom ki ugyanezt mesterszakon.
Királyság. Haladhatunk tovább. Szia! Ondi! Egy ismerős.
Szelván Andi vagyok, másodéves mesterszakos, itt végeztem az alapszakot is, szabad bölcsészet szakon, kommunikáció szakirányon.
És hogy tetszik Pest?
Nagyon jó, de én már itt élek 15 éve, úgyhogy volt időm megszokni.
Attól meg utálhatod.
Nem utálom egyáltalán.
Én se. Szia!
Szia, én Germán Márton, Kodolányon tanultam annak idején még hát kommunikációt, most pedig néprajzot tanulok. Igazából ennyi szerintem.
Engem mindig érdekelt néprajzon, mit lehet tanulni?
Sok mindent, ami szociológia, sok mindent, ami folklór.
Ez a kommunikáció is tiszta szociológia az egész szerintem.
Szerintem is.
Na, hát akkor sok a közös.
Szia, én Lányfaj Valentina vagyok, én is Kodolányin tanultam kommunikációt, és most én is első éves vagyok itt a mesterem.
Na hát, csak én vagyok egy kis fiatalka? Nem, én sem vagyok fiatal, csak vicceltem. Haladjunk.
Jössz, vagy jöjjön?
Hello, én Neiberger Eszter vagyok, média kommunikáció mesterszakos itt az ELTE-n, és a BA-t is itt végeztem, és ami így a legmeghatározóbb, hogy most jöttem haza Lengyelországból nemrég.
Wow! És Erasmuson voltál?
Nem, szakmai gyakorlaton voltam, Campus Hungary ösztöndíjasként egy 7 hónapot Krakkóban.
Wow! Mesélsz róla pár mondatot?
Nagyon jó volt, igazából a Krakkói Magyar Centrumnál dolgoztam, amilyen civil szervezet, alapítvány, igazából magyar kultúra lengyelországi hát népszerűsítésével foglalkozik, de ugyanúgy két oldalú is, mivel tök érdekes, mert hogy aki csinálja, aki létrehozta, ő félig lengyel, félig magyar, szóval abszolút egy ilyen két laki, és mindkét identitással bír, tehát hogy valamikor előjön a lengyelség, és amikor a magyarság, szóval ez nem ilyen nyomjuk a magyar kultúrát Lengyelországban, hanem kicsit így adjunk a lengyelből is idehaza. Tehát, hogy elég jól együtt működnek például a lengyel intézettel is. Szóval ilyen izgalmas kulturális projektmenedzsel is volt.
Ez nagyon jól hangzik, és a lengyellel hogy állsz?
Hát csináltam egy kurzust, mielőtt kimentem, és akkor az semmit nem ért. Viszont nagyon meg akartam tanulni, úgyhogy összeköltöztem lengyelekkel,
wow.
Plusz ezt vertem mindig, hogy lengyelül szóljatok hozzám, és aztán végül most kint is végeztem egy kurzust, és most ilyen kommunikatív szinten így elbeszélgetek lengyelül.
Nagyszerű, irigyellek. Nagyon jó lehetett. Köszi, hogy meséltél róla.
Szia, én Csernai Dóri vagyok, szintén első éves kommunikáció mesterszakos hallgató. Az alapot itt végeztem, de nem pesti vagyok, hanem veszprémi. Imádom Pestet, most már ez a negyedik év, úgyhogy...
És nem ijesztett meg először?
Nem. Nagyon, hát én nagyon vágytam rá, mert Veszprém az egy ilyen 60 ezeres kisváros, ott így teljes nyugalom van, ez teljesen más, de én úgy jöttem ide, hogy így nagyon nagy várakozással, és pozitív volt abszolút.
Na hát itt mindenki vagány.
Szia, én Rakita Iréka vagyok, magyar és nyelv és beszédfejlesztő tanári mesterképzésen vagyok első éves. Én csak kíváncsiságban látogattam a komos csoport óráját.
És mit gondolsz a kommunikációról így kívülről nézve?
Van két kedves ismerősöm benne, úgyhogy nem vagyok annyira elveszett. teljesen más. Azt gondoltam, hogy mindenkiben benne van ez a nagyon bölcsész identitás, és mégis el lehet különíteni a magyarosokat is, meg a komósokat is. Máshogy viselkednek, szerintem. Nekem legalábbis olyan.
Nem vagyunk elég bölcsészek nekem?
No, dehogy nem.
Nem. Pont, hogy igen?
Nem, szerintem vagányabbak a komosok. És most
hát ez egyértelmű.
Ez nem jó.
Oké, és te tanár leszel amúgy?
Uh-huh. Igen, mindenképpen. Nagyon szeretnék.
Tök jó. Végre egy ember, aki tényleg tanár szeretne lenni, miután tanárra jár. Pozitív, ez pozitív.
Köszönöm.
Mindenképp leszögezem.
Szia, Bátori Katalin vagyok, én Szegeden végeztem magyar alapszakon, kommunikáció szakirányon, és most én is az ELT-n vagyok, mesteren első éves.
Katát szereted, vagy a Katit?
Katát.
Katát, jó, akkor így élök fel. Szia, Kata.
Szia, én Tisza Jorsi vagyok, és egy épülettel, ehhez képest egy épülettel arrébb végeztem az alapszakot magyar szakon, és most vagyok első éves kommunikáción.
És mit gondolsz, elég bölcsészek vagyunk neked? Ugye magyar szak után?
Teljesen. Vagányabb bölcsészek, úgyhogy Rékának teljesen igaza van.
Milyen jó. Tök jó. Csupa pozitív tapasztalat, Pest királyhely, és a kommunikációsok nagyon vagányak. Na, úgyhogy ezután a rövid bemutatkozó kör után, hát a műsor témája valójában a hírszerkesztés lenne, illetve a hírszerzés, és különböző kutató munkák ezzel kapcsolatos tapasztalatok. Szeretném kérdezni tőletek, hogy általában honnan szereztek híreket? Ugye, mint kommunikáció szakos hallgatók, nyilván tájékozottok különböző forrásokból. Ki honnan szerzi a híreket?
Hát
van.
Én személy szerint az internetről tájékozódok elsősorban, legyen az számítógép vagy telefon, és hát nyilván a nagyobb hírportálokról, Index, Origo, esetleg ha Debrecen hírei érdekelnek, akkor a dehír.hu-t szoktam megnézni.
Hú, dehír, tök jó.
Bizony.
Szabad a labda, feldobtam, bárki mondhat bármit, honnan szerezte híreket.
TV a másik, ami szintén a legjobb hírforrás, RTL, TV2, M1, attól függ, hogy ki milyen híreket szeretne hallani, mennyire bulvár.
Tehát nem kizárólag kereskedelmi televíziókban tájékozott.
Mindenfelől, mindenhol egy kicsi.
Itt a hátam mögül.
Én szoktam hírblogokról is, a cink.hu-ról.
Az egy vicces hely.
Az egy abszolút vicces hely, nem csak kiskutyák vannak egyébként, vagy kiskutyás videók, hanem itt szerintem...
Kengések is vannak.
Hanem kengések is, igen,
pontosan. Onnan, meg hát főleg én is internetről, nagyobb hírportálokról, 444-ről.
De pont akartam kérdezni. Hát ez nem cinkszerű neked? Mint egy komolyságban?
A maga ez az egész?
Hát egy a stárban a hozzáállás, az attitűd.
De.
De?
De, igen.
De.
Neked az?
Igen.
Jó, oké.
Okay. Újságírás az ilyen, kérem. Ez egy kérdés volt.
Micsoda, hogy ez újságírás?
Vagy ez újságírás-e? Ez a fajta.
A cinkes?
Igen. Vagy inkább trollkodás?
Szerintem... Nem, szerintem nem trollkodás. Én nem gondolom annak, mert tudom, hogy nagyon sokan azt gondolják, főleg azok, akiket általában ki szoktak figurázni. Nyilván például a Dajs Tamásnak sem egy
szívecsücske. A Dajs Tamé a megmondó ember.
Neki se a szívecsücske, szerintem ez a fajta újságírás. Nem tudom, szerintem ez egy új tendencia abszolút így a magyar hírírásban, hírszerzésben, amit a cink vagy a 444 is képvisel, ez a kicsit ilyen blogszerű.
Ezzel mindenképp egyetértek. A vs.hu, ami tegnap nyitott, arról mi a véleményetek? Megnyitottátok?
Én láttam, és nagyon, én elsőre egy nagyon keze, vagy átláthatatlannak.
De igen, nagyon furcsa konstrukció. Én 4-4-4-el is így voltam először, hogy kicsit olyan kusza volt az egész az elején.
Aztán megszoktad?
Igen, igen. Valószínűleg ezzel is így leszek. Igen. Többiek?
Én a régi oldalfelépítést jobban szeretem, őszintén szólva. Aha. Akkor vannak a rovatok, rákattintasz, és ott szépen időrendi sorrendben vannak a cikkek, az engem megnyugtat. Na, 444-en sem mindig igazodok ki. Inkább csak akkor szoktam rákattintani, amikor látok, hogy valaki megoszt egy cikket onnan.
Kicsit kaotikus.
És mi a helyzet a printtel amúgy így köztünk szólva, vagy nem tudom, olvastok printet?
Én szoktam általában, de azért az onlinehoz képest sokkal kevesebbet.
Hát szerintem ez nem mindenki így van, de javítsatok ki, ha nem. kezed felben, ezt a hallgatók nem látják.
Én a heti lapot azért igénylem egyébként, szóval az analitikusabb, hosszabb lélegzetű cikkek, meg mondjuk kritikák, én mondjuk azért szeretem a narancsot.
Pont ezt akartam
mondani, tehát, hogy kellő, tehát jó arányban van benne a közélet, politika plusz a kultúra. Tehát, hogy ezért szeretem, de az más kérdés, hogy komszakon vagyunk, és két-három embert olyan meg tudok nevezni, akik odaírnak, és nyilván emiatt is. Tehát ez ilyen helyi belterjes médiafogyasztási vonalvezető, hogy ahova a barátom ír, azt megnézem én is, de alapból.
Hát igen, ez nem feltétlenül csak az olvasói, hallgatói vélemény, hanem inkább egy kicsit már beljebbről tudod ezt nézni. Ugye beszéltünk róla, hogy, sokan híreket szerkesztettünk már, vannak tapasztalataink, olvasók, fogyasztók vagyunk, hallgatók, és egy megkutatók is, hogy kérdezném, hogy így, hogy álltok ezzel a hírszerkesztéssel, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak.
Hát én a Debrecenben töltött évek alatt a Debrecen televíziónál voltam gyakornok, és ott nyertem bepillantást ebbe az egész világba. Mindig kijártam a stábbal, és az aktuális dolgokról én is megírtam a hírt, tudósítást, mikor mit kellett, és átment a szerkesztőn, és én ennyit tudok róla tulajdonképpen mondani, így szűken, mert ez a lényege szerintem.
És ilyen biztos voltak negatív élményeid is így a
szerkesztésre kapcsolatban? Hát persze, amikor a főszerkesztőt egyre küldi vissza, hogy írd át, az eléggé idegesítő tud lenni, és még akkor sem találod meg a hibát, legalábbis én rengetegszer voltam így vele, és oda vittem tapasztaltabb tévésekhez, és volt, aki szintén nem talált benne hibát, és úgy vittem vissza, de nekem azt át kellett írni 5-6-ra, de lehet, hogy csak szivattak. Ki tudja?
Ki tudja.
Gyakornok. De így van, gyakornok, de ezektől eltekintve nagyon szerettem.
Ki volt meg gyakornok? De sok a kéz. Meséltek erről.
Én az EGRI főiskolán ugye ott tanultam, és nekünk volt egy tévénk, Liceum Televízió, ez kifejezetten a kommunikációs szakosok számára. Minden héten új híradó, dokumentumfilm, magazinműsor, tehát nekünk be volt ott rendezve egy stúdió, milyen blue box technikával, mi ott szépen műsorvezetésbe, hírszerkesztés, mindenbe ugye bepillantottunk, és nekem is voltak egyébként ilyenek, hogy én nem 5-szer, én 10-szer is visszakaptam, szóval így, ahogy kellett csoportba dolgoznunk, sokszor visszakaptuk, újraírtuk, tehát nagyon jó tapasztalatszerzés volt végül is. Már a vége felé csak egyszer küldték vissza, úgyhogy ez azt jelenti, hogy fejlődtünk, gondolom, úgyhogy így jó a tapasztalatszerzés.
Vagy kevésbé szivattak titeket, vagy hogy fogom.
Hát volt benne az is.
Igen, nyilván. Na, folytassuk a kört.
Ja,
a gyakornoksággal kapcsolatban.
Én is voltam az iskolának is, volt ilyen tévés, meg rádiós gyakornok stúdiója is, ott is ugyanez a blue box, illetve a green box technikával volt olyan, hogy neked kellett egyáltalán feltérképezni különböző híradásoknak a hírblokkjait, és az alapján egy hetes rádiós, meg televíziós hírt összeállítani, vagy pedig készíteni ilyen tudósítást, kimenni helyszínre. Illetve én magát a televíziós gyakorlatot én a TV2 szerkesztőségébe végeztem, ahol voltam. Én konkrétan a Mokka szerkesztőségében írtam a híreket, úgyhogy én írtam meg azokat a híreket, amiket aztán a műsorvezetők mind saját hírként, megkérdésenként így feltettek. De
sokszor dobtak vissza.
Hát egyszer, csak egyet dobtak vissza ezt egyszer, de ott azért teljesen más, hogy működik a munka. Hát negatív tapasztalatként igazából tényleg az, hogy lusták.
Hoppá, pedig csak hasonlóan tudtam.
Pedig tényleg az van, hogy ugye nagyon sok a feladat, de ők szépen felosztják, hogy mondjuk 8-tól, vagy nem 7-től 10-ig ugye lemegy a műsor, és akkor utána szépen reggeli idő, utána 11-től elkezdődhet a munka ebédidőig, utána hagyni kell azért ebédnek időt, utána délutáni munka, és este meg akkor 9 után haza. Én meg azért inkább siettem volna, hogy oké, eszem, de hát azért haza is szeretnék érni.
Hát igen.
Meg másnap újból reggel bejönni, de teljesen más, mint mondjuk, mint ahogyan egy rádióba állítjuk össze a híreket.
Gondolom azért más. Nem tudom, én sosem szerkesztettem tévébe híreket.
Úgyhogy... Hát úgy van, hogy annyiból másabb, hogy ugye a rádióban is vannak ilyen bizonyos protokollok, hogy mik kerülhetnek bele, milyen hírtípusok, illetve mik nem. De mondjuk egy kereskedelmi vagy egy közszolgálati televíziónál azért sokkal, sokkal inkább függ a külső hatástól, illetve vannak olyanok, hogy minden reggel kapunk e-maileket, hogy mi szeretnénk bejönni a televízióba, illetve velünk kapcsolatban készítsetek valamilyen riportot, vagy pedig vannak olyan cégek, akik azért pénzzel támogatják a televíziót, és akkor általuk választott hírekből kell egy kisebb összefoglalót készíteni, és akkor annak kell utána járni, akkor megnézni, hogy mi annak a háttértörténete, illetve a vendéget találni hozzá, majd megírni a beszélgetést, úgyhogy ez egy fokkal komplexebb dolog, mint a rádióban, hogy mondjuk. Na jó, akkor most ez egy olyan rádió, ahol lehet politikával kapcsolatos tartalmú eseményekről beszélni, vagy pedig csak kultúra témában, és akkor az alapján megírsz egy hírt, vagy elmondod a rádió stúdióba.
Ezzel kapcsolatban kinek van még kommentje, vagy tapasztalata, hogy milyen hír hova kerülhet be, stb. Van ilyen cenzúra?
Ez szerintem egyébként nagyon bonyolult, mert a célcsoporttól is függ.
Abszolút.
Tehát attól függ, hogy ugye kihez szólunk, és én nem zárnám ki teljesen a politikát ebből az egészből. De ugye, hát most, hogyha megnézünk egy TV2 RTL klub híradót, akkor hogyha a parlamentben anyázás van, persze politika, de hát az kőkemény bulvár, hogyha az egyik beszól a másiknak. És igazából, hogyha persze megnézzük MTV híradót, vagy pedig a RTL TV2 híradót, akkor meg lehet nézni, hogy melyik része szerepel az adott felszólalásnak. Tehát ugye a kereskedelmi...
Mind a kettő leadja, igen. Csak másik részét.
Így van. Tehát abszolút a célcsoporttól függ az, hogy én mondjuk milyen híreket akarok kiválasztani, meg hogy én mire vagyok kíváncsi. Tehát ehhez azért nagyon kell tudni azt, hogy kihez szólunk.
Igen, meg azért kereskedelmi és kereskedelmi rádió között is van különbség. Igen. Tehát, hogy még ez is rétegződik, ugye, hogy mondjuk egy Music FM az behatárolható korcsoporthoz szól. Például.
Hát meg ugye területileg sem mindegy. Tehát persze. Most, hogyha egy helyi rádióban vagy hírszerkesztő, akkor ugye értelemszerűen a helyi események a fontosabbak, de hát ott sem feltétlenül az asszonykórus elmegy piripócsra, és ott föllép és énekel, hanem lehet, hogy amit ugye a polgármester mond, legalábbis hát nekem mondjuk ez volt a tapasztalatom annó a Kodolányi évek alatt, én ott a Vörösmarty rádióban nagyon sokat dolgoztam, aztán azóta is szerencsére. Most már nem ott, hanem máshol, de tényleg az ott is az volt a tapasztalat, hogy ami helyi közélet, az mindig vezető. És ez szerintem nem csak ott van így.
De ez minden rádiónál így van.
Ugye a témában is, meg megfogalmazásban is lehetnek különbségek. Mi a különbség a rádiós hírszerkesztésben ilyen szempontból, megfogalmazásban például?
Hát ez a feje tetejére állított piramis. Biztos hallottatok róla. Tehát mindig lelőjük rögtön az elején a lényeget. Rögtön az elején benne van az, hogy miről szól. Tehát, hogyha megnézzük, mivel kezdődik. Megölték, lelőtték, elütötte, baleset történt, stb. Tehát rögtön a lényegre tér. És aztán utána részletezzük, hogy akkor most jobbról ütött el, balról ütött el, honnan lőtt, stb. Hogyha ugye a bulvártán maradunk. De politikában ugyanez, hogyha közéletről beszélünk, rezsicsökkentés, áremelés, árcsökkentés,
ebben stb. Ebben a műsorban kellett hangoznia, bocsánat.
Igen. Hát ugye már ugye ez így tényleg annyira a közbeszéd része, de tényleg, tehát meg lehet ezt nézni, hogy mindig csökkenés, növekedés, és mindig ilyen hatásvadász szavakkal próbáljuk kezdeni, hogy ott tartsuk.
Hát de kell, hogy ott kell, hogy tartsuk.
Persze.
Hát megkülönben átkapcsolok, vagy kikapcsolom.
Így van.
Igen, és mondjuk a rádióban, hogyha veszük a lead, az ugye maximum egy mondat. És az is egy körülbelül ilyen fél mondat, ami mondjuk egy ilyen 2 másodperc, vagy 3. Tehát, hogy tényleg csak a lényeg. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, de gondolom nektek is. De nagyjából ez.
Igen, hát van, amikor nem lehet elmondani mindent 2-3 mondatban, meg fél mondatban, de az tény, hogy törekedni kell arra, hogy több mondatokban, és mindig lényegre törően, és mindig olyan kulcsszavakat keresni abban az adott hírben, amire ugye az ember úgy odafigyel. Tehát áremelés, árcsökkentés, lelőtte, stb. Ezeket kell megtalálni.
És milyen típusú hírekkel foglalkoztatok leginkább? Tehát ezt úgy értem most, hogy mit tudom én, mondjuk gazdasági hírek, vagy politika, kultúra, vagy bulvár, vagy ki hol, és mit csinált eddig?
Hát mindent, hogyha már itt tartunk, tehát szerintem rádiós hírszerkesztőnek tényleg mindenhez kell úgymond egy kicsit konyítani, de legalábbis mindenhez olyan szinten kell tudnia érteni, hogy megtalálja arra 6 alapkérdésre a választ. Mi, mikor, hogyan, hol, miért, merre, stb. Tehát, hogy az alapkérdésekre azért tényleg tudjunk válaszolni. Ez mindenképpen fontos, és szerintem ez a hírnek a témájától független. Hogyha látod a hírnek a lényegét, akkor erre a 6 kérdésre meg fogod találni a választ, mert ugye a hallgatót is szerintünk ugye az érdekli.
Igen, és mi az, amitől mondjuk egy hír nem hír?
Ez jó kérdés.
De csomó, szerintem egy csomó olyan dolog, mert
ez
jelenik, ami nagyon, nem
nagyon,
hír.
Nagyon szubjektív. Nagyon szubjektív. Uh-huh. Tehát ez függ attól is, tényleg attól nagyon függ, hogy kinek szólsz. Attól is nagyon függ, hogy a te saját értékítéleted szerint az most híre vagy nem hír. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon szubjektív, és ugye itt most volt szó arról, hogy kinek hányszor lopták vissza a híret. És ez persze lehet azért is, hogy javíts rajta, hogy jobb legyen, mert ugye elsősorban persze, hogy ez a cél, de előfordul az is, amikor tényleg olyan témát választunk ki, ami használhatatlan mondjuk az adott főszerkesztő szerint. Szemével nézve. Tehát nekem is volt például a legelső utcaembere interjú, erre nagyon-nagyon emlékszem, nagyon-nagyon jót nevettünk rajta. Ugye, eligazítás, ne tégy föl olyan kérdéseket, amik eldöntendő kérdések. Véletlenül se, nem tudod használni. És akkor persze, az ember fia kimegy, 2 órán keresztül faggatja az utca emberét, és aztán a végén igazából sikerül körülbelül 2 percnyi hasznos anyagot hasznosítani belőle, mert hogy arra, hogy figyelj, jól vagy, nem vagy jól, igen, nem, tehát erre nem fognak megnyílni az emberek, és nagyon-nagyon tényleg meg kell találni azokat a kérdéseket is, hogyha már egy kicsit így elkanyarodunk a témától, tehát hogy azokat a kérdéseket is nagyon-nagyon jól meg kell találni, amire ugye az ember megnyílik. Tehát bemelegítő kérdéseknek nagyon jó, ez igen, nem, hogy vagy, stb. Csak aztán utána nehéz, hogy az utcember úgy tényleg megnyíljon ott az utcán előtte. Tehát ez az nagyon nehéz műfaj, és nagyon jó próbatétel. Azt tudom, gyakornokkoromban én is nagyon nem szerettem. Aztán amikor már én találkoztam úgy gyakornokokkal, hogy én voltam a szerkesztő, és küldtem őket utcaembere interjúra, na akkor úgy tudatosult bennem, hogy hát miért is nem szeretik. Én sem nagyon szeretek egyébként utcaembere interjút készíteni, de nagyon jó önismeret is. Tehát, hogy amikor kimész egyik nap szóba állnak veled, és tök jó, kimész másik nap nem állnak szóba veled, és akkor nem tudod, hogy miért. És akkor a harmadnapra úgy összeszeded magad, és akkor megint szóba állnak veled. Tehát ez is nagyon-nagyon érdekes dolog. De ez már nem a hírekhez tartozik.
Viszont érdekes téma. Úgyhogy én megkérdezném azért még, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak így az utca emberével kapcsolatban. Csináltatok ilyen interjúkat esetleg?
Hát én mondjuk csináltam, de nem tudom, hogy többiek csináltak-e.
Ti ott a sarokban
csináltam is, és abszolút ez, amit Márton elmondott, hogy nagyon nehéz így az embereket rávenni, hogy kifejtsék a véleményüket, meg alapból már az is nehéz, nem hogy kifejtsék, hanem hogy kamera elé álljanak, vagy hogy hajlandóak.
Kivéve. Meg nagyon sokan vannak úgy, akik úgy állnak, amely, hogy ó, hát akkor felveszel, akkor most elmondom a tényleges véleményem, vagy csak elkezdem produkálni magam.
Aha.
Ja, az is egyébként nehéz, tehát úgy műfajta, hogy a kamerának be kell állni, oda kell állítani, nem mindegy, hogy áll. Tehát mi annó úgy tanultuk, és ez tényleg ilyen, elég furcsa módszer volt, hogy lépj oda, kérdezd meg, ne állj vele szóba, hogy most te föl akarod venni, stb. Lépj oda, nyomd az orra alá a mikrofont, és ha szerencséd van, akkor szóba áll veled, hanem nem. Tehát ezt máshogy nagyon nem lehet.
Igen, de
meg kell ugye találni a módját ennek is, mert az utcán is itt tényleg Pesten rengeteg kérdőíves emberkével találkozunk aluljárókba, metró megállóba, stb. És hogyha csak magunkból indulunk ki, akik elmegyünk mellette, tényleg nem mindegy, hogy kivel állunk szóba. Mert nem szívesen állunk ugye velük szóba, és pláne, hogyha mikrofon van a kezében, és akkor ez még nyilvánosságra is kerül, és akkor nyilvánosan kell elmondani a véleményünket, az pedig plusz egy visszatartó erő. De hát ez hasonló a kérdőíves szakmához szerintem.
Ez egyébként szerintem emberfüggő is, mert én találkoztam rengeteg ilyen önjelölt sztárral az utcaembere interjú során, hogy így beállt, és akkor ő 15 percig így mondta a véleményét, és utána már kérdésre tettem fel, megmondtam, hogy köszönöm szépen, de itt még megvágjuk, és akkor még ő elmondta, hogy én hogy csinálja meg róla az anyagot, ugye? Úgyhogy ilyen is van, de egyébként abban is igazad van, hogy hogy attól is függ, hogy mondjuk én milyen formában voltam. Tehát, hogy mondjuk fáradtabb vagyok, nem olyan kisugárzásom van, amilyennek kellene lenni, akkor nem olyan szívesen áll velem szóba az az ember se. De hogyha így formában vagyok, és összeszedem magam, ahogy te is mondtad, ugye, és akkor határozottan, mosolygósan oda megyek valakihez, akkor már annyira úgy vettem észre, hogy inkább partner a beszélgetésben, mint hogyha egy olyan napomban vagyok, ami nem a legjobb végül is.
Meg ezt gondolom... Ja, bocsánat, ne haragudj.
Nekem csak egy kis érdekesen van, hogy én gyakornokoskodtam a Kiselföldnél, ugye, mert abból a régióból jövök, és ott is van ilyen rovat, hogy olvasó a megmondója, és akkor ott meg érdekes, hogy az emberek szeretnek, mert hogy megvesz, tehát hogyha készítenek vele ilyen kis rövid interjút, akkor tök jó, be lesz képpel, névvel, és akkor nem tudom, több büszke lesz rá a falu közössége, hogy tegnap láttunk ám az újságba, gratulálunk, még ha csak azt mondta is el, hogy hát, rosszabbul élek, mint 4 éve, szóval, hogy érted, szóval, hogy ott van egy ilyen értéke.
Ez is elhangzott a
velem. Nagyon vicces volt, amikor jöttek oda hozzám megköszönni, hogy írtam róluk, meg nem tudom, tehát, hogy
ez cuki.
Nekem Olaszországban volt ugyanez a vélemény, ugyanez a tapasztalatom, hogy ott tanultam 1/2 évig, és akkor ugyanígy volt ilyen rádiós, meg televíziós gyakorlat, és ott is kellett ilyen utcaember és interjúkat csinálni, és ott is kérdezték, hogy tényleg, és akkor most benne lesz a nevem az újságban, vagy a rádióban meg tudom hallgatni az interneten, és akkor a szüleim, meg a rokonaim hallják, hogy a nevem, hogy elmondtam a véleményem, úgyhogy ők is nagyon büszkék erre, és a magyar mentalitással szemben ők nem úgy állnak a kamera elé, hogy úristen, menjünk innen, mert felvesznek, vagy úristen, nem akarom elmondani a véleményem, vagy pedig jó, akkor most ideállok, és tényleg elmondom, hogy én így gondolom, és én így látom, és ez tényleg így van jól.
És utána teszik fel Facebookra, hogy szerepeltünk tévében.
Igen.
Fognak szerepelni az újságban.
15 perc hívni.
Ugye az is kérdés, hogy ez a szerkesztőnek mennyire vállalható.
Az az anyag, amit készítünk?
Nem, hát az utcaembernek a véleménye.
Ja, az utcaembernek a
csak vélemény. Esetben nem. Hogy
itt ugye, mert ugye sok is. Esetben meg kell azt gondolni, hogy fenntartó, kinek az érdekeit sérti, stb. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, de tényleg nagyon, hát nagyon vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, hogy az ember hiteles is maradjon, de mégiscsak benne legyen az utcaemberének a véleménye, mert hát hozzájuk szólunk.
Igen, meg azért,
kiadni őket belőle.
Igen, meg azért nem megyünk nagyon messzire, itt azért a kampuszon is előfordult már többször, hogy próbáltam interjúkat készíteni hallgatókkal, és nem igazán voltak hajlandók megszólalni, például hökös kérdésekben, vagy bármi ilyesmiben. És ezt nem tudom, hogy ez miért van. Tehát, hogy hát őket személyesen érintő kérdéseket tettem föl, és nem voltak hajlandóak arca, névvel, hanggal, semmivel vállalni a véleményüket. Szóval nem tudom, ez nekem egy érdekes volt például. Tehát, hogy egyetemen belül ráadásul, tehát egy értelmiségi közösségről beszélgetünk, tehát hogy nem is az, hogy attól félnek, hogy hülyeséget mondanak, mert biztos, hogy nem erről van szó.
Tényleg a kis közösség hatalma, mert hogy akárhogy is nézzük, hogy akárhányan is járunk ide, akkor ez egy, mit tudom én, ez egy 7000 fős kis településnek nevezhető az ELTE BTK, és amint megvan az a kis félelmet, hogy na, ebből nekem bármi hátrányom származhat, akkor már ez a gát megvan. Ez lehetne boncolgatni, hogy ez honnan jön, milyen kulturális gyökerei vannak, de gondolom azért biztos, hogy van a régi, tehát ami a káderkorszakban ez a hallgatás és beleegyezés, hallgatólagos beleegyezés kultúrája, ez ami még nagyon benne van.
Szerintetek is az van mögötte, vagy valami másról van szó?
Hát én is azt... Tehát azt vettem észre én is, hogy így alapjában véve a magyar nép eléggé zárkózott, hogyha interjúkról van szó, vagy riportokról egy idegennel az utcán, nagyon kevés ember áll meg. Én ezt nem is tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Tehát, hogyha tényleg oda megy az ember mosolygósan, és még el is mondja, hogy... honnan jött, tehát, hogy melyik tévétől, rádiótól, stb. És még úgyse, én ezt nem értem soha, hogy ez miért van így.
Hát leginkább szerintem a megfelelési vágy egyébként, ami most már nagyon sok emberben benne van, meg a félelem, hogy milyen kád származhat abból, hogy ő mit mond.
Hát ez semmi.
Hogy, Hát, de sok ember így van ezzel szerintem, ezért nem szólalnak meg. Egyből ez van, hogy na, hogyha most ezt mondom, vagy azt mondom, akkor kinek sértem a véleményét, vagy az érdekeit. Szerintem nagyon sokan belegondolnak ebbe előtte, főleg aki menekül a kamerától. Meg szerintem önmagát sem nagyon meri vállalni, vagy nem tudom, ilyen önbizalom hiány is lehet ennek a hátterében.
De még a hangját se, hát... Na.
Nekem pont egy ellenvéleményem van erre. Igaz, hogy én egy multinál vagyok, kommunikációs gyakornok, és ugye mi csak egy 4000 fős kis közösségben kommunikálunk, de nálunk mindenki mondja a véleményét folyamatosan, tehát itt nálunk a cégnél pont ez van, hogy nem is kell kérni, de mielőttem mindenki mindenre mond véleményt. Lehet, hogy ez egy zártabb közösség, és ezért, de nálunk mindenki folyamatosan kommunikál.
Érdekes. Pozitív tapasztalat, nem, általában inkább negatívakkal találkozom. Tudjátok viszont, mi az érdekes, hogy mondjuk ugyanaz az ember, aki a mikrofonban nem hajlandó elmondani, vagy a kamerák előtt a véleményét, mondjuk fél órával később kiposztolja a telefonjáról a véleményét. Ahol az mindenki olvassa, akit ismer. És pont ettől félt, hogy azok fogják hallani, vagy látni, akiket ő ismer, ugyanakkor egy közösségi oldalra pedig kiteszi ezt.
De ezt neki tudod terelni. Úgyhogy megvan, lehet, hogy arra gondol, hogy utána megvan az a lehetőség, hogy mondjuk nem kap fél órán belül 10 lájkot, és akkor kitöl, és akkor ezáltal megsemmisíti ezt a hírt.
Ott vagy te vagy a szerkesztő.
Nem olyan nagy a nyilvánosság, szóval mondjuk van 500 vagy 1000 ismerősöd, és akkor mondjuk, ha egy rádióban mondod el a véleményedet, tévében, vagy akár egy újságban, amit több 10 000-en, vagy akár 100 000-en látnak, vagy olvasnak, hallanak, az már megint egy teljesen más dolog szerintem.
Hát meg nincsen meg, bocsi, a nyilvánosság most egyedül kiáll mondjuk 500 ember elé, és akkor ott kell magát érvényesíteni, a véleményét elmondani, vagy 500 ismerős előtt kiposztolja a véleményét, azért teljesen más szerintem.
Szóval az idegenektől való félelem? És az legerős lehet?
Szerintem is talán az is benne lehet, hogy a szóbeli kommunikációtól, tehát egy írásban ott tudok egy monitor előtt, ott ezt meg tudom fogalmazni, át tudom gondolni, hogyha egy spontán helyzet van, amikor igen, meg kell fogalmaznom valamit, az már sokkal veszélyesebb zóna lehet, vagy nem tudom.
És nem csak a szóbeli kommunikáció maga, hanem az, hogy látod, hogy ott a kamera, ott figyelnek rád, és azonnal valami frappánsat kéne mondani, úgyhogy mondjuk nem hibázol, vagy nem bakizol.
Igen, de pont ez az, hogy nem kéne mondani, csak hogy mégis ez van az emberekben, hogy az kéne, mert miért kéne, vagy hát, hogy nem...
Hát meg nincsen ellenvélemény, vagy hogyha van is, azt ő szelektálja, hogy melyik marad, ugye melyik komment, amelyik ugye pozitív, az gondolom marad, amelyik negatív, azt el lehet távolítani, szóval ezért is egyszerűbb lehet.
Tudtok ilyesmiről, hogy mondjuk egy Facebook posztból mondjuk hír lett adott esetben? Tudtok ilyen példát mondani?
Abszolút.
Mesélj nekünk.
Hóhelyzet. Szerintem ismerős. Ott azért a Facebook az tényleg egy, legalábbis én azt tapasztaltam, igaz, ahol én dolgoztam, ott pont nem volt annyira érintett a hóhelyzettel ez a terület, de bizonyat is esett, ahol is voltak útlezárások, és amint kitettem a Facebookra, akkor rögtön érkeztek a kommentek, és jöttek az információk, hogy akkor itt nem lehet közlekedni, ott hány centis, ahol, stb. És ugye ez alapján például el lehet már indulni a hivatalos szervek felé is, közútkezelő, polgárőrség, rendőrség, stb. Tehát, hogyha jönnek a Facebookon a visszajelzések, akkor abból nagyon-nagyon könnyen tud hír lenni. De most, hogyha gondolunk akár a Vörös Marti Rádióra is, ami ugye elég kiemelt szerepet kapott ebből a szempontból, ugye ott a március 15-i M7-es nagy baleset kapcsán, ezek a dunántúli rádiók tényleg olyan szinten összefogtak, hogy ugye egymással is kommunikáltak, így az éteren keresztül is, a Facebookon keresztül is, a hallgatókkal, és nem tudom, ti hallgattátok-e, én hallgattam, de tehát tényleg sokszor már a hírblokkok is maguk is a Facebookról szóltak, hogy hol van lezárás, hol van ott hagyott autó, hova kell segítség, stb. És ugye ez volt egy ilyen hát elég érdekes probléma, hogy most a hatóságokat megelőzte a Facebook. Szóval ez ilyen nagyon, tényleg nagyon érdekes, de hát ugye ezek csak katasztrófa helyzetek esetén érvényesek mondjuk, de azt látom, hogy így a mindennapokban is egyre inkább kezd ez érvényesülni. Nem csak ezzel kapcsolatban, hogy most ellepett minket a hó, hanem az árvízzel kapcsolatban például.
Meg nem csak az árvízzel, hanem most már szerintem egyre többször lehet azt olvasni, hogy XY politikus ezt és ezt írta a hivatalos Facebook oldalán. Tehát én ezzel egyre gyakrabban találkozok, hogy, hogy a politikusok is ott mondják meg a véleményüket, nem tudom, tehát a legtöbbjüknek tényleg van valamilyen hivatalos Facebook vagy Twitter oldala.
És egyébként nem csak a Facebook az érdekes, hanem amiről beszéltetek az elején, ezek a 444 cink, ezek az alternatív, mondhatni, hírblogok. Tehát ez is tényleg egy kicsit úgy néz ki, mintha ilyen civil újságírás szaga lenne a dolognak. Persze nem azok, nem az, mert ugye ezt is profik csinálják, de a Facebookkal azzal ugyanígy bejön ez a része, hogy én ott vagyok az utcán, ott van a kezemben az okostelefon, akkor lefotózom, kommentelem, videózom, elküldöm, stb. És akkor azonnal jön a visszacsatolás. Tehát ugye, hogyha azt mondjuk, hogy 10 éve az internet a megjelenésével, vagy tehát majd annál persze régebben megjelent, de körülbelül én azt mondom, hogy 10 éve lehetett az, amikor azt mondtuk, hogy hát most az internet megelőzi a rádiót. Aztán ez még végül is nem történt meg szerencsére, de most már tényleg megvan az az azonnaliság, amiről akkor beszéltünk, legalábbis amiről akkor tanultam például. Tehát most már ezt tényleg lehet szerintem tapasztalni.
És ugye a bulvárban is erősen érezzük, tehát hogyha mondjuk valami sztár saját Twitterére ugye kirak valamit, akkor azt tényként kezeljük, ugye úgymond.
Hát vagy később a televízió is arra hivatkozik, hogy
igen.
Úgy jeleníti meg a hírt, hogy az XY sztár ezt tette közzé, vagy hogy erre hivatkozott, és akkor ezáltal hírt készítenek.
Mennyire kezelhetjük ezt biztonságos forrásnak? Vagy biztos pontnak?
És pontosan mire gondolsz, minek a hitelességére?
Hát, hogy mondjuk mennyire vagyunk biztosak abban, hogy mondjuk tényleg Dacs Tomi twitterezte ki ezt az információt, vagy vélemény.
Hát semennyire, egyrészt meg azt akartam igaz a témához mondani, hogy ugye régen úgy volt az internet előtt szerintem, hogy a sajtó az valahogy így közvetítő volt az ilyen közszereplők, meg a közvélemény között, és hogy ez most egyre jobban eltűnik. Tehát ha egy politikusról akarsz valami információt, vagy mondjuk egy civil szervezetről, akkor nem az Indexet nézed meg először, hanem annak az adott szervezetnek a honlapját, ami szerintem tök érdekes. Ez kérdés, hogy jó-e vagy nem, hát biztos, hogy egy szubjektívebb nézőpont.
Ezen az ember személyesen szűri ki a forrásokat. Tehát, hogy nem hivatkozik az újságíróra, hogy ezt majd ő megteszi, hanem mindenki meg tudja maga nézni az adott sajtóközleményt.
Lehet, hogy ez pont, hogy objektívebb, nem?
Hát nem hiszem, hogy ez szervezetnek a saját sajtóközleménye az objektívebb lenne, mert ugye nem. Az egész hátteret, azt nyilvánvalóan nem fogja teljes egészében visszaadni, vagy megvan az esély, hogy ne adja vissza teljes egészében. És ugye az újságírónak az is a feladata, hogy hátteret adjon meg kontextust egy-egy hírhez, ami lehet, hogy nem olyan nyilvánvaló mondjuk egy sajtóközleményből.
Igen, ezzel kapcsolatban biztos vannak tapasztalataitok, hogy a híreket ugye vissza kell ellenőrizni, hogy mennyire vagyunk biztosak abban, hogy ezt jól tudjuk. Hogy estetek már esetleg ilyen hibába, hogy mondjuk egy téves információt jelentettetek meg, és ez így utólag elégház volt? Volt. Látom itt bólogatásokat így.
Nem, egyébként igen, tehát ez tényleg nagyon-nagyon furcsa, mert amikor egy-egy újságra hivatkozva írsz meg valamit, és tényleg nem tudsz utána járni.
Tehát kvázi szemlézed.
Persze.
Igen.
Tehát nem tudsz utána járni, hogy ők azt honnan szedték. Ugye vannak ezek a nagyon nyakatekert, ilyen nagyon ködösítő megfogalmazások, hogy kormányközeli forrásból, meg hogy innen-onnan-amonnan. Persze onnan lehet sejteni azt, hogy hát nem biztos, hogy teljesen hiteles ez a dolog, viszont nem, ennek nem feltétlenül tudsz utána járni. Tehát, hogyha most ott ülsz a hírszerkesztőségben, és akkor mellette vannak a hírek, és akkor jönnek, van egy időpontod, amikor x darabra, meg x percre meg kell lenned, akkor nem mindig tudsz olyan alaposan utána járni a dolgoknak, amilyen alaposan kellene. És ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy most akkor visszatartsd be addig a híreket, amíg tényleg meg nem győződtél róla, vagy pedig közöld azzal a kockázattal, hogy esetleg tényleg hülyeséget fogsz beszélni. Ugye ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy persze megoldás az, hogyha hivatkozunk arra, hogy XYZ újság közölte, de hát azért ez nem mindig megoldás. Tehát ilyenkor...
A felelősségettől még nem
persze,
jönne a
persze, tehát ettől függetlenül nem csak az újságért felelősség, hanem a tiéd is. De tényleg vannak olyan esetek, amikor annyira úgymond fontos, tehát olyan hírértékű az információ, hogy valamikor tényleg úgy kell dönteni, hogy én ezt akkor most bevállalom, és akkor vagy bejön, vagy nem, vagy még közben nyomozok, és akkor még jönnek plusz információk. Szóval ezt nagyon-nagyon nehéz megtalálni, azt az egyensúlyt, hogy ilyen kétes információkat mikor közöljünk, vagy mikor nem, vagy honnan tudunk utána járni, vagy honnan nem.
Többiek kétes információk?
Mi ezt egy kérdőjellel szoktuk megoldani általában, ott, ahol én dolgozom. Igen, és igen, szerintem ezzel nincsen probléma alapvetően. Nyilván úgy kell írni, hogy ez feltételesen az újság írta meg, benne van a pakliban, hogy ez nem biztos, hogy így van, de ezt meg lehet úgy fogalmazni, hogy szerintem ebben ne legyen probléma.
Tehát mondjuk hvg.hu szerint ez történt.
Igen.
Ez csak egy példa volt.
Például.
Aha, értem. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy a rádió, illetve ezek a web 2.0-ás tévé, újság, stb. Ki hogy van lemaradva, ki a gyors, ki nem gyors. A rádió ebben a hírversenyben hol áll? Le van maradva egy lépéssel, vagy ugyanott áll?
Szerintem le van maradva.
Le van maradva?
Abszolút le van maradva. Hát ugye az interneten ott, tehát mondjuk, ugye a rádiónál ott kötött idő van, kötött műsorrend van, tehát nem tudsz akármikor híreket mondani, hogy most megtudtam azt, hogy nem tudom, esni fog az eső, vagy akármi.
Lehetne, csak ez egy érdekes rádió lenne.
Igen, tehát az tényleg van ilyen, persze, vannak hírrádiók, ahol 5-10-15 percenként, sőt egész nap, éjjel-nappal hírek mennek, de
ez arculat kérdése.
Igen, tehát ez arculat kérdése, de most, hogyha egy átlag rádióról, akár kereskedelmiről, akár közszolgálatiról beszélünk, hogyha nem történik olyan kirívó esemény, hogy most kijönt a Duna, leszakad a Gellért hegy, bele a Dunába, stb., akkor nem fogja megszakítani azért az adását, hogy most ő ezt közölje a hallgatókkal. Tehát egy órás késés minimum van, az interneten pedig azonnali az információ áramlás.
Az azonnali információ áramlással kapcsolatban jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy ki blogol közeletek, vagy nyilván, hogyha megjelentettek az interneten egy cikket, mondjuk egy online sajtóorgánumnál dolgoztok, akkor ugye látjátok a kommenteket, hogy azonnali reakciót láttok a saját cikketekre, és hogy ezzel kapcsolatban kinek milyen tapasztalatai vannak. Volt, hogy titeket ez nagyon lehúzott esetleg, mert vagy megkérdőjelezték, amit írtatok.
Én könyvkritikákat írok, úgyhogy az ott teljesen nem... Szerencsére nem volt ezzel dolgom, de biztos nagyon zavarba lennék, hogyha így direkt beletnem, hogy ki mit gondol, és lehúzza, és nem tudom.
Andi, neked volt ilyesmi?
Hát én a HVG oktatási portálján, az edulány.hu-nál dolgozom, úgyhogy ez nekem igen mindennapos tapasztalat, de hát kommentek olyan volt már, hogy ugye egyébként ezt a igen, szikár újságírást követjük nagyjából, tehát ilyen HVG-s stílusban, úgyhogy hát van, aki azzal elégedetlen, hogy túl szikár, van, aki szerint meg túl sok. Tehát, hogy olyan is volt már, hogy megvádoltak minket, hogy jobboldali izék, meg olyan is, hogy baloldali. Tehát,
jó, hogy a politikai irányultságot a kérdés mindig.
Hát oktatáspolitika a téma, úgyhogy igazából szokott lenni. Meg ugye hát persze mindenki leírja a véleményét ugye álnévvel, úgyhogy ugyanez, ami a legtöbb hírportálon szokott lenni.
Na ez az, hogy ugye kommentelők azért bátrabbak, hogyha állnével lehet írni.
Igen.
Mert ugye vannak olyan oldalak, mint mondjuk a 444, vagy mondjuk mondhattam valami mást is, ahol ugye nincsen olyan blogmotor, ami azt biztosítaná, hogy állnéven írhatsz, hanem a saját Facebookodat csatolja oda, és ugye ott már azért nem írsz akármit. Ráadásul ugye látszik is elvileg a profilodon, hogyha valami ilyesmit írsz, bár ebben nem vagyok biztos.
Szerintem látszik.
Vagy lehet, hogy állítás kérdésen is.
Oldaltak is hírfolyamon ott az elvileg írja, hogyha hozzászóltál, igen, tehát megjelenik, van nyoma ennek.
Szoktatok kommentálni?
Nem.
pont mivel itt mindenki újságíró, azért nem tudok kommentálni.
Ez egyébként érdekes kérdés,
szóval hogy újságíróként.
Igen, ez nagyon érdekes. Igen.
És hogy az hogy jön ki, hogy valaki tudja rólad, hogy valamelyik akár konkurens portának az újságírója, vagy és közben ha erre kommenteled másnak a cikkét, ez kicsit furcsa azért szerintem.
Hát azért nem tudom, cinken előfordul.
Jó, az
meg
az
nálunk más, is, hogy így egymást oltjuk, de hát ez persze.
Mármint, hogy az edulány meg az átlátszoktatás?
Nem, mondom a cink meg az átlátszoktatás, hogy
egymás
cikkeit oltjuk. Azért elfordul.
De hát az civil újságírás.
Igaz. Az mondjuk egy kicsit más kategória, igen. Meg ott a Kincsa blog motorján azért ott lehet állével dolgozni.
Igen.
Úgyhogy ez megint egy másik történet. És így a civil újságírásra kapcsolatban még így eszembe jutott egy-két dolog, hogy ugye beszéltünk itt a trollságról, ugye, hogy itt azért elég vicces dolgok jelennek meg, és nem biztos, hogy ez annyira mindenki számára releváns, meg érdekes, de hogy azért így a trollok eléggé tönkre tudják tenni szerintem a komment folyamot. Tehát, hogy így kicsit megakasztják a nem is tudom, egy csomó mindent, például a cikknek a hitelességét ugye adott esetben, vagy nem tudom, ugye a trollokkal kapcsolatban mi a véleményetek így mondjuk egy civil újságírással kapcsolatban, hogy ott egy ilyen blogon milyen tapasztalataitok vannak?
Szerintem a civil újságírásnak pont az lenne a lényege, hogy ezt a vitát generálja, és szerintem nem feltétlenül probléma, hogyha van ilyen trollság akár. Hogy kommentálni lehet?
Ez nem, persze. Vagy vannak trollok, és hogy ez így jó.
A trollok alatt mit értesz pontosan?
Hát akik
érdemben reagálnak, csak hülyeséget mondjuk, vagy igen. Akik teljesen elkomolytalankodják.
Is, szerintem mind a kettő troll, csak más motivációban. Senkit nem zavar, csak engem?
Ja. Engem nem szavar, például.
Szerintem engem akik sem. Érdemben reagálnak, és úgy trollkodnak, hogy kontextuson belül maradnak, az azért lehet érdekes, mert ugye nyilván valamilyen teljesen ilyen elborult, vagy szélsőséges, vagy kifordított, vagy kicsavart módon szólnak hozzá, és az a többi esetleg alapból nem kommentelőt, mondjuk kommentelésre indítja, hogy ugyan már hát ezt hagyjuk, és akkor egy kicsit, tehát hogy így sokszor az generálja a többi kommentet, és ebből mondjuk alakulhat ki érdemi vita. Tehát ennek a kontextuson belül maradó trollkodásnak én sem vagyok ellene szerintem.
Igen, hát sokszor így mondjuk a politikai beállítottságot kérdőjelezik meg, viszont sokszor látom azt, hogy a cikknek a műfajával nem igazán vannak tisztában. És szerintem a bloggerek se sokszor. Tehát, hogy mondjuk megírnak egy adott hírt, és azt nem hírként kezelik, hanem félig ilyen véleményként. Tehát, hogy belefűzik azt, amit ezzel kapcsolatban gondolnak. Szerintetek ez probléma? Vagy ez a civil újságírásban abszolút belefér?
A cikkel volt gond ebben a kontextusban, vagy a kommentel, hogy nem értette, hogy
a cikkel kapcsolatban. Tehát, hogy magával a műfaji meghatározás, hogy kell, vagy nem fontos.
A civil újságírásban? Ott is fontos szerintem a tényeket, meg a véleményeket elválasztani, ha erre gondolsz.
Szerintem is fontos. Szerintetek? Bologatást, azt nem érzékelik a hallgatók, ezt még egyszer elmondanám. Hát, mert szerintem ez probléma. Tehát, hogy sokszor a kommentelők is érzik ezt, hogy ez nem feltétlenül jó irány. Viszont tényleg a kommentelők szerepe fontos, tehát hogy gyors reagálás, lehet, hogy mondjuk egy kommentelő fogja kijavítani esetleg a hírforrást, vagy bármi ilyesmi, szóval ez lehet jó is.
Sőt, amúgy a 444-nél merült fel ez egy csomószor ilyen kritikának, hogy annyira gyorsan rakják ki, hogy így egyrészt elírások, helyesírási hibák, stb. És akkor a kommentelő az, aki szépen kijavítgatja. Szóval szerintem egy nagyon érdekes helyzet.
Igen.
Beszéltünk erről is valamelyik órán egyébként, hogy így az olvasószerkesztő szerepe ezeknél a portáloknál az itt teljesen elsikkad, vagy nincs egyáltalán. Úgyhogy szerintem, mondjuk szerintem ez probléma. Tehát, hogy ez egy ilyen hozadéka.
Szerintem nem létezik ma már olyan online portál, ahol van olvasószerkesztőben, biztos vagyok egyébként. De egyébként nekem idegesít, hogyha egy ilyen helyesírási hibán tudnak rugózni az emberek kommentekben. Ez nagyon rossz, szerintem. Mondjuk,
hozzákötnek egy ideológiát, hogy a ballipsik nem tudnak helyesírni, vagy nem tudom, tehát hogy ez is szokott lenni, és szerintem elég trén. Úgyhogy így ilyen, rengeteg ilyen komment folyamban. Tehát ezeket lehet látni, hogy komolyan ilyen grammatikai hibákon tudnak lovagolni ilyen 15 kommenten keresztül.
Szóval igen, amit az első után kijavítasz, vagy nem.
Igen. Egyébként ez egy, most így a gyors reagálásra jutott eszembe, hogy mondjuk egy adott rádióműsorban is előfordulhat, hogy mondjuk van egy chat oldal, ahol lehet reagálni rögtön az adott műsorvezetőre, hogyha mondjuk hülyeséget beszél, vagy nem tudom, vagy a vendégnek a véleménye nem tetszik adott esetben. És már sokszor volt ilyen, hogy mit tudom én mondjuk véletlenül azt mondtam egy adásban, hogy most nem fogok mondani, és akkor nem volt nagyon csúnya, tehát ilyen közepes kategóriájú szó volt, és akkor egyből írták a cseten, hogy nagyon bogány ez a choice-i, hogy valamilyen hülye kommentettek, mindegy, de hogy ez így kicsit így visszatud vetni néha így az adásból, hogy így ki tud zökkenteni egy pillanatra. Nem tudom, hogy itt...
De ezt ott te látod magad előtt?
Látom a gépen.
Igen.
De hát ez tök jó visszajelzés.
Ha jó visszajelzés, akkor jó, ha rossz, akkor nagyon rossz.
Szerintem ezeket fel kell olvasni, hogy sokkal érdekesebb. Nem tudom, hogy felszoktad, de...
Azt szoktam mondani, hogy kösz. Kinek milyen tapasztalatai vannak így a rádiózás terén? Láttatok már magatok előtti chat folyamat, miközben beszéltetek?
Nem?
Senkinek nincsenek ezzel kapcsolatban tapasztalatai?
Én még életemben nem rádióztam. Sem.
Annyi egyébként van. Volt egy szilveszteri műsor.
Hallgatta valaki?
Abszolút. Hát, nyereményjáték, ugye akkor 3-4 éven keresztül égnek a telefonvonalak, nem lehet bejutni.
És nyugdíjasok és telefonálnak, akik ott onkás köznek?
Abszolút, nyugdíjasok. Teljesen rá vannak kattanva. És akkor ez, igen, ez egy szilveszteri ilyen nyereményjáték volt, és hát akkor én is nagyon csúnyát tudtam mondani. Aha. Nem tudtam, hogy csúnyát mondtam. Ugye előtte 3-4 órán keresztül égtek a telefonvonalak, és akkor
Nem volt lekeverve.
Ezt én azt hittem, hogy ez egy találós kérdés.
Ja.
Ugye nyelve piros, barna. Ja. Na szóval én ezt így elmondtam, és nem tudtam, miért álltak meg a telefonálók, és miért nem telefonál senki. És akkor én azért még úgy 4-5 percen keresztül ezt így próbálkoztam. Hát mondom, egy piros, barna, hát akkor ezt magyarázzuk el. Nem értette senki. És akkor egyik ismerősöm telefonált be, hogy ő akar nyerni, és akkor ő elmondta a megfejtést. Elég ciki volt.
De legalább megmentett.
Igen, megmentett. Szóval abszolút ilyenkor jól jönnek a családok, barátok, ismerősök, hogyha annyira ugye el vagy havazva, és teljesen másra figyelsz, hogy
gondolom, hogy megmentenek. Gondolom, én telefonált, és beültettem a fejtést.
Igen. Igen, hát egyébként abból a szempontból jó volt, hogy ő írta a kérdéseket a nyereményet.
Nem.
Tényleg, tehát az volt a poén az egészben, hogy ezt előző éjjel írta. Cseten beszéltem, hogy nincs ötletem, írjál már valamit. És akkor ezt így benyögte poénként. Én nem vettem a poént, mert annyira stresszeltem, hogy mi lesz holnap, nincs annyi kérdésem, 3-4 órára való. Na segítsél már. És amikor úgy másnap összeállítottam, akkor ez benne maradt. És ugye a műsor vége felé, amikor már kezdtek elfogyni a kérdések, és áthúzva előtted 3 lapon keresztül a triviálisabbnál triviálisabb kérdések, hogy milyen az alma, mit tudom, piros vagy zöld, vagy nem tudom, és akkor ABCD választ sorolsz fel, és akkor maradt 3-4 kérdés, hát pont erre bögtem rá. Azért az elég ciki tud lenni. De hát ez még abban a korban volt, amikor nem volt internet. Legalábbis ilyen jellemzően még ez az okostelefonos rendszer nem működött, csak ez a betelefonálós.
Pedig egyből osztottam volna a dalcsot.
Kíváncsi lettem volna rá egyébként a reakciókra.
Meghallgattam volna ezt a műsorát, és már nincs meg
aurimumban. Nem, ezt titkolom.
Ha szerepeltek egy adásban, akkor meg szoktátok utólag hallgatni, hogy milyen volt? Vagy egyáltalán rádióztatok már, értetek? Nem szoktátok meghallgatni?
Vagy nem rádióztatok? De én például, vagy hát így kamerában visszanézni, vagy videófelvételt, rosszul vagyok tőle. Nem, nagyon. Vagy hát nyilván valamennyire, hogy lássam, hogy mit lehet tanulni dolgokból, de...
Nekem egyszer részt vettem ilyen kommunikációs tréningen, és akkor csináltuk ilyen, vagy interjú szituáció, és akkor utána nézzük végig, és így az volt az első ilyen. De az első ilyen borzongás után így tök jó, tök sokat lehet belőle tanulni, ha visszanézed, hogy mit csinálsz.
Olyan hibákra jöhetsz rá, amit közben nem is hallod be, akár beszédhiba, akár valami olyan, amit tudnál fejleszteni, vagy olyan szavajárások, amikre észre se veszel, miközben mondod, és úristen, hányszor mondtam, hogy ugyebár, vagy úgy mond, vagy nem tudom, le kéne erről szokni. És nagyon fontos, hogy tisztában legyünk szerintem a saját hangunkkal, mert mi máshogy halljuk ezt ugye belül. És ezt egy felvételen hallva azt mondja az ember először, hogy úristen, Jesszus Mária, én ezt nem is akarom hallgatni. Aztán, ha úgy megszokod ezt, akkor tényleg nagyon sokat tud tenni a fejlődés úgy felé.
Még valakinek esetleg komment hozzáfogva? Nem, senki nem nézi meg, úristen, milyen hülyeséget mondtam. Lehet, hogy egyébként az utcember is pont ezért nem akar semmit mondani.
Sokakat tényleg azt tart vissza, hogy nehéz neki megbarátkozni a hangjával, azzal, ahogy kinéz a tévében, pedig
tényleg. Pont hát... az egyik legfontosabb dolog, mert nagyon sokat átbelőttem. Tehát, hogy a következő adás már jobb lesz, vagy a következő interjú, amit az ember készít, akkor már sokkal jobb lesz.
Meg előbb-utóbb kénytelen lesz megbarátkozni a hangjával, aki rádióban dolgozik, tehát
igen.
Azt nem tudja elkerülni.
De ugyanaz vonatkozik egyébként a cikkek alatti kommentekkel is, hogy azért akkor is kell írni legközelebb, hogyha adott esetben a tapasztalatok eddig nem voltak jók, tehát hogy
maximum nem kell olvasni. Nem kell olvasni maximum.
Egyébként sokan azt mondják, hogy kiteszel egy cikket, ne olvasd el a kommenteket, mert elmegy az életkedved. Tehát, hogy valaki ezt tanácsolja, hogy tényleg ne, inkább ne olvassuk el, mert hogy csak lehúzza az embert, és hogy csak rosszat tesz.
Ez így van.
Szerinted így van?
Hát
nem biztos, hogy mindenki egyet értem.
Nem, de azért valamikor igen. Teljesen, de sokféle komment van. Ezt nem lehet át.
Logóra mentél haza a szerkesztőségből, hogy rossz az élet. Nem, biztos nem. Na, nem tudom, mennyi idő van még az adásból, de még ugye beszéltünk erről, hogy többen azért híreket is szerkesztünk, vannak tapasztalataink. Milyen lenne egy ideális híradó mondjuk egy kereskedelmi rádióban? Kevesebb bulvár, vagy ez jó így, ahogy van, hogy rávegyünk a szenzációra, és stb.
Ez jó kérdés.
Jó kérdés.
Hogyha már így nekem szegezted.
Hát én téged tudlak, hogy dolgoztál kereskedelmi közegben.
Nehéz, tényleg. Mert annak idején dolgoztam én közösségi, közszolgálati jellegű dologban is, most kereskedelmiben, de tényleg nagyon nehéz. Tehát én is sokszor azon veszem észre magam, hogy most kezdek el menni közszolgálatiba. Tehát, hogy inkább a közélet, inkább a politika, inkább az emberek zsebére menő dolgok, tehát áremelés, árcsökkentés, katasztrófa, ezek meg a végére, tehát ilyen katasztrófa hírek. De hát nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz, amikor az embernek adott 3 perce van, és hogyha most a kereskedelmi rádiókról beszélünk, akkor abban ott tényleg el kell dönteni, hogy te most mit akarsz. Akarod-e azt, hogy az emberek úgy tisztában legyenek a politikával, vagy pedig azt csinálod, hogy mint a többiek, hogy elzárkózol a politikától, és akkor inkább a bulvárra győzik-e a, nem tudom, Gorda Gyuli Balázs Klári páros. Tehát persze ennek is megvan a maga szerepe, de mondjuk én inkább azt mondom, hogy ezek a közéleti hírek, én mondjuk sokkal jobban szeretem. Persze ez is ugye az idők során persze változik, hogy most ezek mennyire legyenek túlsúlyban, vagy mennyire válik ezáltal unalmassá a hírműsor, de én azt mondom, hogy még mindig az a téma az, ami a legtöbbeket érint.
És mi a helyzet a kisközösségi rádiózással, amit mondjuk, amilyen ez is? Milyen lenne egy tökéletes híradás?
El kéne dönteni, kihez szólunk, de leginkább. Igen, tehát meg kéne
nézni, hogy ez a... Mondjuk egy egyetemi rádióban.
Hát itt abszolút egyetemi hírek, tehát Neptun, Erasmus lehetőségek, nemzetközi együttműködések, kapcsolatok, stb. Tehát szerintem mindenképpen ilyen irányban, meg ugye hát tudományos eredmények. Tehát azért vannak itt doktori iskolák, nem is egy, nem is 10, hanem azért bőven több. És szerintem mindenképpen ezeknek kellene itt is teret adni.
Tehát kizárólag szakmai?
Én azt mondom, hogy szerintem, hogyha egy egyetem ezt így felvállalja, és ugye nincs lehetősége arra, hogy mondjuk most egész Budapesten szóljon, mert persze akkor azért az egész más történet, de hogyha azt veszük, hogy itt a belváros környékén szólunk, akkor mindenképpen én azt mondom, hogy szakmai, tudományos, és egy ilyen, hát kicsit ilyen kulturális, fiatalos témák kellenek, szerintem bele.
A lazasságot sem kell kihagyni belőle, mert hogy pont ez az a rés, ami, tehát, hogy találjuk meg az egyetemisták hangját, tehát, hogy ha már egyetemisták csinálják
ezt a rádiót, hogy ilyen száraz téma.
Akkor olyan. Tehát,
abban a szakdolgozati diszertációs stílusban, hogy most akkor hivatkozunk, hogy XYZ mit mondott, és tényleg azon a száraz nyelven. Azért ezt én sem így gondoltam, hanem tényleg fogyaszthatóan, de mindenképpen azokat az értékes témákat, ami szerintem azért egy ilyen egyetemen itt megjelenhet, meket meg is jelenik nap, mint nap.
Én tovább mennék, én a nagyvilág híreit, meg a környezetünk dolgait is belevenném, és pont ezzel a fiatalos hangon a minket érdeklő kontextusban hoznám be. Szóval szerintem ez is nagyon fontos.
Abszolút, tehát nem szűkítenem, mert csak az egyetemi operát. Azon nagyon sok múlik, igen, hogy milyen szövegkörnyezetben, vagy hogy milyen mondatokba csomagolod be ezt a mondantót. De hát itt ugye persze most egy nap 24 órából áll, tehát abban nagyon-nagyon sok minden belefér, de hogyha azt mondjuk, hogy kifejezetten hírek, akkor szerintem egyetemen belül mindenképpen ezeknek vannak hírértékei.
Meg a közéletnek, arról még nem volt szó. Azért az egyetemen is van erős közélet, akár a hallgatói önkormányzata, nem erős, de...
Sajnos nem erős, de van.
Igen. De javuló tendenciát mutat. Történt egy-két dolog azért a BTK-n az utóbbi időben, meg most is történik, úgyhogy szerintem azok is abszolút.
Én pont azt látom, hogy történt, mindenki tud róla, és pont ezért nem beszélünk róla.
Szerintem ez nem jó.
Sőt, de ez van. Én ezt látom, hogy mindenki elzárkózik attól, hogy a sötét múlt, vagy nem tudom, tehát így körülbelül ezt látom. Tehát így kicsit ezt a kiégettséget, meg reménytelenséget, meg... De lehet, hogy ez csak egy ilyen személyes érzés.
Mármint, hogy így a mindennapi beszélgetésre gondolsz. Igen, de hát a rádiónak akkor ez egy jó feladata lehet akár visszahozni ezeket a témákat, vagy a mostani témákat, akár interjú formájában.
Hát ez egy jó végszó volt szerintem. Úgyhogy mindenképp szerintem ezen az úton kell haladni, abszolút egyetértek veletek. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy a Szabad Egyetemi Rádiót hallgatták. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!